Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. A Szent Háromság ünnepe utáni 23. vasárnapon hallgassuk meg az ez alkalomra igehirdetés alapjául kirendelt evangéliumi szentigét, amint megírva találjuk azt a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 17. részében, az első 6 versben a következőképpen. Azután így szólt tanítványainak Jézus: lehetetlen, hogy botránkoztatások ne történjenek, de jaj annak, aki által történnek. Jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tengerbe vetik, mintha csak egyet is megbotránkoztat e kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra! Ha vétkezik ellened atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer tér vissza hozzád, ezt mondva, megbántam, bocsáss meg neki. Az apostolok így szóltak az Úrhoz: növeld hitünket. Az Úr ezt válaszolta: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez az eperfához: szakadj ki gyökerestől, és gyökerezz meg a tengerben, az engedelmeskedne nektek. Ámen. Kedves igehallgató gyülekezet, az Úr Jézus Krisztus szavai újra és újra megdöbbentőek. Azok voltak a tanítványai számára is. Miközben átélték Jézus hatalmát, szentségét, tisztaságát, magához vonzó szeretetét. És szélesebb körben is az emberek kimondták, a sokasság, az őszinte egyszerű emberek kimondták, hogy nem úgy tanít, mint az írás tudóik, hanem mint akinek hatalma van. Jézus szavának a hatalma ugyanakkor sokszor éppen ebben nyilvánult meg, hogy megdöbbentő. Ma így mondanánk, sokkolta őket. Ilyen megdöbbentő kijelentése az Úr Jézusnak ez is: lehetetlen, hogy botránkoztatások ne történjenek. Kiknek mondja? A tanítványainak mondja, akik már vele járnak, akik már átéltek annyi mindent. A szűkebb tanítványi kör, a 12, de a 72-es tanítványi kör is. Emlékezzünk, olvashatunk arról, ahogy az utóbbiak is a Jézustól kapott küldetésükből visszatérve elmondják, lelkendezve, hogy Uram, még az ördögök, a démonok is engedtek nekünk a te nevedre. És akkor Jézus megmondja nekik, hogy íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi ne ártson nektek, de ne azon örüljetek, hogy a lelkek nektek engednek, hanem hogy a ti neveitek föl vannak írva a mennybe. Az öröm oka mindig az marad: én a méltatlan kegyelmet kaphattam Jézus által az Istentől. Én az alkalmatlan szolgálatot kaphattam az Úr ügyében, az Isten országa ügyében. Mindezt átélték tehát. Annál megdöbbentőbb akkor, hogy Jézus ezt mondja: lehetetlen, hogy botránkozások ne történjenek. Skandalumok, skandalon a görög eredeti szó. Lehetetlen. Az Isten fia mondja valamire azt, hogy lehetetlen. Megdöbbenünk, ugye? Miért mondja Jézus? Azért, hogy a tanítványai, az övéi akkor se, és azóta se ne kergessenek ábrándokat. Ne kergessünk olyan ábrándot, hogy majd minden jóra fordul ebben a világban. És akadálytalanul fog előre haladni Jézus Krisztus evangéliuma, az Isten szeretete. Nem így lesz, ezt az Úr Jézus előre megmondja. Sőt, feszültségek lesznek, szenvedés lesz, nehézségek lesznek, ellenségeskedésbe ütköznek az Úr Jézus tanítványai. Jézusért. És éppen amiatt fognak botránkozni rajtuk annyian, mert hűségesen az Úr Jézussal akarnak járni. Lehetetlen, hogy ilyen botránkozások ne történjenek. De a tanítványoknak meg az a figyelmeztetés, hogy jaj, annak, aki által esnek ezek a botrányok, botránkoztatások. Mit is jelent a skandalon szó? Valami olyat, amiben elbotlik az ember, ami a bukását okozza. Valami csapda, ami megütközést kell. Sokszor a botránkozó emberben, ő benne magában van az oka a botránkozásnak, ami megütközést kelt. Igen, amikor megütközik Jézus személyén, és főképpen az ő keresztjén. Pál apostol, aki korábban maga is azok közé tartozott, akik számára Jézus keresztje botrány volt, és üldözte a Jézusban hívőket. De megtérítette őt az Úr Jézus, és apostolává tette. Ő írja ugye ezt, hogy a kereszt igéje bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. És leírja, hogy a zsidók jelet kívánnak, a görögök bölcsességet keresnek, mi pedig a megfeszített Krisztust prédikáljuk, aki a zsidóknak botrány, igen, botránkoznak benne, elbotlanak benne. Milyen messiás az, akit keresztre lehetett feszíteni, és a gyalázat átok fáján kivégezni. És az sem győzi meg őket, ha valaki föltámadta halálból. Ahogy itt az ige szakaszunk előtt zárja az Úr Jézus a gazdag és Lázár példatörténetének az elbeszélését egyébként. A görögöknek, a filozofálóknak meg bolondság. Ugyan már. Sokféle filozófia van, ami egymással is ellentétesnek látszik. Az egyik ebbe a kategóriába rakható, hogy idealista filozófia és az ember lelkének a magasabb rendű voltát hirdeti, holott az Isten igéje megmutatja, hogy éppen ott a legbensőnkben fészkel a romlás, mert ott szakadtunk el az Istentől, és azért lettünk annyira testiesek, mert a lelkünkben van a halál Istennel szemben. Teljesen hamis vágány az, hogy isteni szikra van az emberben. Nem. Ez pogány misztika, meg álkeresztjén misztika. A másik az meg ebbe a kategóriába rakható, hogy materialista filozófia. Az is ugyanúgy botránkozik a Krisztus keresztjén. Eszembe jutott egy évtizedekkel ezelőtti cikk a Népszabadságban, a karácsonyi számban annak idején, hogy igen, az emberiségnek megváltásra van szüksége, de nem egyszeri halálával valakinek, hanem majd maguk a pörölyös kezű Istenek, a dolgos emberek fogják megváltani ezt a világot. Ugye? Ebben is megmutatkozott, hogy Krisztusban botránkoznak, és főképpen a kereszt, az ő megváltó kereszt áldozata, hogy a szent, a tiszta hordozta el ott az átokfán, az én bűnöm minden büntetését, az isteni szent haragot, ez az, amiben megbotránkozik az ember. És kikéri magának, hogy nekem ilyen Isten, meg ilyen szeretet nem kell. Sokszor tehát a botránkozókban magukban van a botránkozás oka. De jaj, még inkább jaj. Nem csak a botránkozóknak, hanem azoknak, akik a botránkozást, a mások elbotlatását okozzák, másoknak csapdát jelentenek. Ha ezek azok, akik Jézus tanítványai lennének, de a magatartásuk az ellene mond annak, amit Jézus Krisztus követése jelent. Ám botránkozzanak rajtam a Krisztus iránti engedelmességemért. De jaj, ne botránkozzanak rajtam a magam bűne, hamissága, paráznasága, csalása, bármi hasonló bűn miatt. Jaj, annak, aki által a botránkozás történik, mondja az Úr Jézus a tanítványainak. És ezzel fölkészíti őket arra is, hogy olyan helyzetekbe fogtok kerülni, ahol nagy a kísértés. A lélek ugyan kész, de a test erőtelen, mondja az utolsó éjszakán az Úr Jézus. Három kiválasztott tanítványnak is, akik nem tudtak vele együtt virasztani. Micsoda botrány! Jézust a tulajdon legbenső tanítványi körének a tagjai, és a fő tanítvány megtagadták! Micsoda botrány, ugye? Olyan váratlan volt az a helyzet, amiből Simon Péter kivágni próbálta magát, ugye? Még meg se gondolta, hogy mit csinál. De a váratlan helyzetekben kijön az, ami bennünk van. Mi jön ki belőlünk? Mi jön ki belőlem? Jaj, ne legyen másoknak akadályá Jézushoz találásban. Éppen az, amit tőlem látnak, aki Jézus tanítványának számítok. Az Úr Jézus előre készíti a tanítványait, hogy lesznek ilyen botrányok, amiket ti magatok, illetve a közületek valók okoznak. És megütközést keltők lesznek a tulajdon bűnükkel, hamisságukkal, tisztátalanságukkal, önzésükkel, zsarnoki hajlamukkal, irgalmatlanságuk, és megbotránkoztatják a naív, egyszerű kicsinyeket, és ezek lehetnek gyermekek is, meg egyszerű emberek is, akikben őszinte odafordulás lenne Jézus iránt, de amit az úgynevezett nagyoktól látnak, az elbuktatja, és csapdába ejti, és bűnre viszi őket. Vigyázzatok magatokra. Hangzik a folytatásban. És rátér az Úr Jézus arra a témára, ami egy különlegesen fontos téma az ő tanítványainak, az övéinek az életében. Ez a bűnbánat és a bűnbocsánat témája. A bűnvallás és a megbocsátás témája. És itt emlékezzünk arra is, hogy amikor imádkozni tanította tanítványait Jézus Krisztus, akkor egyetlen kérés van, amihez külön magyarázatot fűzött. Nézzük meg a hegyi beszédben, Máté evangéliumában. És ez az egyetlen kérés, amihez külön magyarázatot fűzött, az, hogy bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ezt mondta, hogy ha ti megbocsátjátok az embereknek a bűneiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig ti nem bocsátjátok meg az embereknek a bűneiket, nektek sem bocsát meg mennyei atyátok. Ha a szívemben ott marad a keménység, azaz önző, önigaz, a másikon bosszút állni kívánó, vagy a másiknak büntetést kívánó keménység, mert engem megsértett. Ha a haragtartás maradott a szívemben, akkor Isten előtt gyilkosnak számítok, és magamat zárom el az Isten bocsánatától. Krisztus tanítványai, vigyázzanak arra, hogy olyan közösségként kell feltűnniük ebben a világban, amit tömören így mondhatok Jakab apostol levele alapján is, hogy egymásnak bűnt valló, egymásért imádkozó és egymásra vigyázó közösség. Igen, azt is világossá teszi itt az Úr Jézus, hogy a bocsánatadás csak ott mehet át a másik szívéig, ahol a másik pedig belátja és megvallja a bűnét. Van, ami nem az én felelősségem, hanem azé, aki vétkezett ellene. Mindegyikünknek megvan a maga felelőssége, és ezt viszont nem háríthatja át a másikra. Vétkezett a testvéred? Akkor figyelmeztest. Ha vétkezett ellened, mutasd meg neki. Azzal a szerető szándékkal, hogy beláthassa és szabaduljon a teher alól, amit ez jelent. Mert nem szabadulhat a lelkiismeretének a terhe alól, amíg be nem látja, amiben vétkezett. Egyikünk se szabadulhat a lelkiismeret terhe alól anélkül. A szeretetlen ítélkezés helyett bűne belátására segítsem a testvért. Akkor is, ha ellenem vétkezett, akkor is, ha általánosságban látom, hogy vétkezett. Hát az nem jó neki, ha megmarad a bűnébe. Ugyanakkor vigyázz magadra. Ugye emlékezzünk, Pál apostol a Galáciai levelében arról ír, hogy ti lelkiek, igazítsátok útba az ilyet, de vigyázz magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Hogy semmiképpen ne akarjam magamat kiemelni, hogy mintha én különb lennék, mint ő, ne ezt éreztessem. Ne legyek lelkiismereti zsarnok, az egyik legocsmányabb dolog, amit hívő emberek el tudnak követni. Amikor lelkiismereti zsarnokává próbálnak válni a másiknak. És itt előadódnak azok a helyzetek is, amikor meg kell mondani, hogy de én nem vétkeztem ellened abban, amivel te vádolsz. És azért, amiben az Úrnak engedelmeskedtem, azért nem kérhetek bocsánatot. Tapasztalatból mondom ezeket. Keserves tapasztalatokból. És ugyanakkor annak a tudatában, hogy engem is őrizzen az Úr attól, hogy lelkiismereti zsarnokává legyek másoknak. Hajszálnyinak látszik sokszor csak a különbség. A testvéri figyelmeztetés meg a lelkiismereti zsarnokság között. A testvéri figyelmeztetésnek van helye, és ha megbánja a másik, amivel vétkezett, bocsáss meg neki. És az esendőségünket mutatja meg nekünk az Úr Jézus Krisztus, aki jól ismeri a szívünket, hogy igen, előfordulhat, hogy egy nap hétszer is. Aztán nem azért emlegeti a mi Urunk a hetet, hogy a nyolcadszor már nem kell megbocsátani. Mert amikor Péter ezt kérdezi Jézustól, hogy hányszor bocsássak meg, ha vétkezett ellenem a testvérem, még hétszer is, akkor az Úr Jézus már azt mondja, nem mondom, hogy hétszer, hanem 70-szer hétszer is. Szóval ne számold. A szívemben a bocsánat legyen elkészítve. Botránkoztató, ha az, aki Krisztushoz tartozik, kemény és bosszúálló. Az botránkoztató. Az egyszerűen elzárja emberek útját Jézus Krisztustól. Ha én az Isten bocsánatából élek valóban, akkor annak ebben kell megnyilvánulnia, hogy kész van a szívemben a bocsánat a másiknak. Aztán, hogy át is adhassam ehhez, az kell. Hogy át is adhassam neki ezt a megbocsátó szeretetet. Ahhoz az kell, hogy ő belássa és megvallja, amiben vétkezett. Kétségtelen. Ha egy nap hétszer, ez csak annak a kifejezése, hogy újra és újra megtörténhet ez. Ne zárd el a szívedet tőle. Hát már az Ószövetségben ott van az, hogy ne gyűlöld szívedben a testvéredet. Fedd meg bátran embertársadat, és ne légy részes más bűnében. Na a figyelmeztetés meg emiatt is fontos, hogy a hallgatásommal ne legyek részes a bűnében, ami kárt tesz neki, de nem csak neki, mert a megtűrt bűnök a közösséget rombolják. Ezért kellett ilyet kimondanom már sok évvel ezelőtt, még a nyáregyházi szolgálatom idején, azóta csak idézni tudom, nagy fájdalommal, hogy igei fegyelem nélkül a gyülekezet, az egyház szemét dombá züllik. Eléggé gyorsuló menetben történik ez. Sajnos, ezen az úton csúszik lefelé annyi minden, gyülekezetünkben, egyházi életünkben. Ahelyett, hogy az Úr Jézus figyelmeztetését a szívünkre vennénk, hogy vigyázzatok magatokra. Egymásnak bűnt valló, egymásért imádkozó, egymásra vigyázó szeretett közösség, a Krisztus híveinek a közössége. Így kell lennie. Na de hát, hogy mehet ez nekünk? Ez az, ami sokkolta az apostolokat is. És csak azt tudják mondani, válaszul arra, amit hallottak az Úrtól, hogy növeld a hitünket. Adj hozzá nekünk hitet. Ebben a kérésben benne rejlik, hogy érzékelik a saját fogyatékosságukat, a hitük fogyatékosságát ezen a téren. Az Úr Jézus válaszából pedig az derül ki, hogy ide figyeljetek, nem nagyobb hitre van szükségetek, hanem valódi hitre. A valódiból a mustármagnyi is elég. Nem nagyobb hitre, hogy aztán a saját hívőségedben nagyobb öntudattal tudj bízni, mert ez hamis út. Hanem valódi hitre, amely az Úrhoz kapcsol. hogy Uram, nekem nem megy, de neked még velem is mehet. Hogy gyökerestül kiszakadjon belőlem ez a félelmetes önzés és tisztátalanság és csalárdhajlam és bosszúvágy. Ha akkora hitetek lenne, mint a mustármag, mondja a tanítványainak az Úr Jézus. És megint mond egy megdöbbentő példát, hogy akkor, ha ennek az eperfának azt mondanátok, szakadj ki gyökerestől és gyökerezz meg a tengerbe, az is meg lenne nektek. Az ilyen megdöbbentő hasonlatok éppen a figyelemfelkeltés miatt hangzanak el Jézus szájából. Igen, valami lehetetlen, lehetségessé válik a valódi hitáltal, még ha az csak mustármagnyi is. És nem a hited nagyságát kell méricskélni, hanem arról van szó, hogy valódi hitre van szükséged. Jézus Krisztussal való élő kapcsolatra. Vele lehet győzni. Vele lehetséges, hogy gyökerestül ki legyen tépve a szívemből. Mindaz, ami botránkoztató, és másoknak is a vesztét okozhatja. Az Istentől született hit, amiről János apostol is beszél. Igen, az győzi le a világot, semmi más. A világot a maga kívánságaival, földhöz ragadtságával, szemek kívánságával, test kívánságával, mulandó élet dicsekvésével. Azt nem győzi le más, csak a valódi hit, amely Istentől született. Újra mondom, Jézus Krisztus helyreigazítja még a kéréseinket, meg a kérdéseinket is. Nem több hitre van szükségünk, hanem valódi hitre, hogy az ő követésében járjunk. És így kérhetjük tőle a sokszor idézett ének szavával, Uram, segíts győznöm magam felett. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus, segíts győznöm magam felett. Minden keserűség fölött, minden megbántottság, sértettség, minden tisztátalanság felett, minden csalárd gondolat és hajlam fölött. Adj hitet, Uram, nekem, nekünk, és sokaknak még, szerte a földön, hogy igazán a te tanítványaidként járjunk. És ha mégis botránkoznak bennünk, meg a jót is rosszra magyarázzák, az azért legyen, mert te benned botránkoznak. De könyörgünk a botránkozók közül is sokak megtéréséért. Könyörgünk főképpen azért, hogy mi ne legyünk magunk vétkeinkkel, tisztátalanságunkkal, paráznaságunkkal, bármivel mi ne legyünk botránkozás okozói mások számára. Ne legyünk akadályá abban, hogy kicsinyek, mindenféle emberek hozzád oda találjanak. Hisz rád van szüksége mindenkinek, Uram. Erősítsd meg a tieidet, hogy vigyázzunk magunkra és vigyázzunk egymásra. Tudjunk őszintén bocsánatot kérni és bocsánatot adni. Bizonyuljunk valóban a tieidnek, akik nem csak uram-uramoznak, hanem cselekszik a mennyei atya akaratát. Hálából, a kegyelemért. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban.